Imádkozzunk, kezdjük egy imával. Bár az Oli már imádkozott, de én is szeretnék. Drága mennyi atyánk, rátekintünk ma, és jövünk te hozzád. Az Úr Jézus Krisztus kiontott vére miatt közeledhetünk és jöhetünk, és te ez miatt megbocsátottad a mi bűneinket. Eltörölted azokat, nem csak betakartad, hanem örökre eltüntetted az útból, hogy mi bármikor szabadon, mint gyermekek futhassunk a mi apukánkhoz, te hozzád, és hogy ott vigasztalást találjunk, vagy akár kiigazítást, vagy bármit, amire éppen szükségünk van. Köszönjük, atyánk, hogy mivel te szeretsz bennünket, ezért mindig elmondod az igazságot szeretetben. És azért imádkozom, atyám, hogy mi ezt tényleg jól fogadjuk ma a te igédből, hogy az igazságot tényleg szeretetben kommunikálod minden ember szívének a szellemed által, Jézus nevében. Amen. Amen. Nem lesz amúgy egy kemény üzenet, nem is tudom, hogy miért jöttek így ezek a szavak, hogy igazságot tűzött. De mivel, hogy ha szeretsz valakit egyébként, akkor megmondod az igazat. De szeretetben, mindig szeretetben közlöd az igazságot. Ha látod, hogy valaki sétál, ha látod, hogy valaki sétál a szakadék széle felé, akkor nem fogod azt mondani neki, hú, mert tudod, vak, és tudod, megy a szakadék szél. Nem akarom zavarni. Hát, tudod, én politikailag mindig korrekt akarok lenni. Hát mi van, ha megsértődik, hogy izé? Nem, ha szereted azt az embert, akkor odafutsz, aztán a szakadik szélről is visszarántod, nem? És ezért mondjuk el az embereknek az evangéliumot is. Mert azt tudjuk, hogy az emberek sétálnak a szakadék felé. És nem tudják, hogy a szakadék felé sétálnak. De viszont mi meg tudjuk. Úgyhogy elmondjuk az embereknek az igazságot. Na, de elkezdtem múlt héten egy témát, és Zoli, te annyira szépen összefoglaltad, mindig lenyűgöző számomra, hogy milyen szépen összefoglalod, és a lényegét megragadod, úgyhogy most fel is olvasom, elkezdtük ezt, hogy te hogy foglaltad össze. Mert nem mindenki volt itt, elkezdtünk egy témát a harcról. Igen. Szép volt ez a zene, amúgy.
Vágyan hullik a hull.
Na és, na Zoli ezt írta. Nagyon jó egyébként. Tényleg megragadtad a lényeget. Azt mondja, arról beszéltem, hogy az elmúlt évünkben épp úgy meghatároztam, mint hogy része lesz az előttünk álló esztendőnek a harcról. Ezeket a gondolatokat egy több részben álló sorozat bevezetőjének szánta. A következőkben szó lesz például arról, hogy a harc jelenformáló erővel bír, Jeremiás 48.11, az élet mindenkit megolvaszt, és ez nagyon jó, nem? Hogy az élet mindenkit megolvaszt. De te döntöd el, hogy milyen olvasztó formába akarsz beleöntődni. Azaz, hogy jobbá válsz, vagy keserűbbé leszel. A harcnak erős a közösségépítő hatása is. Egyébként itt gondolok arra is, hogy amikor üldözték például a keresztényeket, és sokszor azért harcoltak, hogy életben maradjanak, tényleg, hogy milyen egység, milyen szeretet, milyen, tényleg milyen közösségük lehetett, amikor ezek az üldözött keresztények csak így ilyen katakombákban, hogy összegyűltek ott lent és imádták Isten, ez elképesztő lehetett. Ugye mi ezt így ilyen formában nem éljük meg, mert nem vagyunk üldözve. De hogy közösségépítő formá, hatása is van. Továbbá harc nélkül nagyon egyszerű, nincsen győzelem. Ha nem harcolsz, nem is győzhetsz. Ugye a győzelem az nem olyan, ami csak így az öletbe hullik. Az üdvösségért is megharcolta valaki. Jézus megharcolta, azt nem nekünk kellett. Ugye emlékeztek, mikor ott álltak a zsidók a tengernél? És mit mondott nekik Isten? Mit mondott Mózes? Veszteg maradjatok. Ugye? Ez most nem a ti harcotok. Ez ahol egyiptomiak ott voltak hátul, meg akarták ölni őket. Hegyek jobbról, balról, elől a nagy tenger. Egyszerűen nem volt kiütve. És azt mondja Isten, hogy ez nem a ti harcotok, hanem most álljatok veszteg, és nézzétek meg az Urat. És ez a kereszt. Ez abszolút, ez az üdvösségről szól, hogy ezt Isten megtette, ez nem a mi harcunk volt. De aztán be kellett menni az ígéret földjére, és ott már voltak harcok. És erről beszélt Zoli, amire fogok is majd visszautalni. Igen. Aztán továbbá, hogy a harcot tetszik Istennek, és azt minél többet harcol, annál erősebb leszel. Jobban fogod érezni aztán magaddal kapcsolatban, és ráébredsz, hogy életednek célja és értelme van. Tehát nagyon fontos tehát, hogy melyik harcot harcolod, mert ha olyanért harcolsz, amit már ingyen neked adott az Isten, akkor nem a megfelelő harcot vívod, és rossz az irányultságot. És lehet, hogy innen is szeretném folytatni, hogy ha nem a megfelelő harcot harcolod. Hogy ugye mi nem azért harcolunk, hogy Isten szeresse minket. Mert már szeret minket Jézusban. Tehát nem azért fogok elmenni evangelizálni, vagy bármi. Nem azért próbálok Krisztushoz hasonlóbbá válni, hogy Isten jobban szeressen. Semmit nem tudsz tenni annak érdekében, hogy Isten jobban szeressen téged. És semmit nem tudsz tenni az ellen, hogy esetleg kevésbé szeressen téged. Nem tudsz. Tehát ez nem erről szól. Ez nem erről szól. De hogy mi volt ez az utolsó mondat, Zoli? Hogy mondtam, hogy innen fogom folytatni? Ja, hogy igen. Hogy miért? Hogy igen, hogy a megfelelő harc. És most, ahogy így ültem, annyira csak így tisztán így beugrott egy gondolat, hogy és jött egy igevers hozzá, és ezzel az igeverssel szeretnék kezdeni, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a mi harcunk, meg kell értenünk, hogy mi az Isten harca. Mert mi az ő harcába csatlakozunk be. És akkor tudjuk a jó harcot vívni. Úgyhogy mi az Istennek a harca? Ezen gondolkoztam, hogy Isten miért harcol. Mert igazából Isten egy harcos. És ez az igevers jött, ahogy így dicsértetek meg minden. Bocs, én nem mindig éneklek, de remélem, hogy ezzel senkit nem sértek meg, de néha becsatlakozok. Sokszor csak gondolkodok valamint. Most is jött egy igevers, és azt mondja Isten, Ézsaiás 27:4-ben ez az igevers jött. Azt mondja, nincsen haragom, de ha tövis és gaz jő elém, csatára megyek. Ah, milyen jó ez az igevers, nem? Ez az igevers is annyira, hogy wow! Azt mondja Isten, nincs Isten nem haragszik rád. Azt mondja, nincsen haragom. Tehát Isten megbékélt veled Jézus Krisztus halála által. És velem. És ez a legnagyobb ajándék, amit kaptunk. Hogy megigazított, megbékélt velünk. Nem haragszik rád. Nem. Azt mondja, nincsen semmi gondom, semmi probléma. De! Ha tövis és gaz jö elém, akkor csatára megyek ellene. És meggyújtom azt mindegyütt. Isten csatára megy a tövis és a gaz ellen. És a Zolinak a múlt, hogy bekapcsolódtál ebbe a témába igazából, és ez az ószövetségi kép, hogy bemennek az ígéret földjére, engem különösen megáldott az a rész, amit kiemeltél, hogy nem foglalták el Jeruzsálemet, egy ilyen központi helyet nem foglaltak el a zsidók, amit később Dávid foglalt el, és azt akartad ezzel mondani, hogy igen, tudod, mi is bemegyünk az ígéret földjére, hogy minket bevitt Józsué, a mi Józsuéink Jézus Krisztus bevitt az ígéret földjére, de vannak dolgok, amiket nem foglaltunk el, vagy nem bántunk az életünkben, de akkor is még van lehetőség később ezzel bánni. Egyébként elfoglalták Jeruzsálemet, csak a jebuzésokat nem űzték ki onnan. Az Dávid űzte ki onnan. És nagyon sok mindent egyébként Dávid. Azt hiszem Dávid volt az, akinek az idejében talán a legtöbb földet visszahódították. Azt hiszem Dávid király volt az. És igen, ez egy kép arról, hogy Isten azt mondja, hogy nektek adtam mindent, na de most aztán menjetek be, és vegyétek birtokba. És ahhoz, hogy birtokba tudjuk venni, ahhoz először ki kell űzni az ellenséget, ugye? Ahogy birtokba veszem, csak akkor tudom elfoglalni, ha az ellenséget kiűztem. És a zsidók megtették azt, amit szerintem is megteszünk. Én a bíráknál járok most, ugye Józsué most már befejeztem, most átértem a bírákra, és hát nagyon sok város van, meg népcsoport, akikkel nem bánt Izrael, és kényelmesen úgy elildegéltek így egymás mellett, de hogy tudjátok, hogy ennek mi lett a vége. Az lett a vége, hogy ugye Először még adófizetők voltak, aztán már nem voltak adófizetők, aztán már egy kicsit haverkodtak, aztán a végén már a lányokat hozzáadták az ő fiaikhoz, aztán elvették az ő lányaikat, és aztán elkezdték eltanulni, hogy ők hogy imádják az ő istenüket, stb. Tehát Isten megmondta, hogy ha nem üzitek ki, akkor azok töré lesznek a ti oldalaitokban, tehát csapdává. És ugyanígy van, mikor Saulnak Isten azt mondja, hogy menj be az amelitekát, teljesen el kell, teljesen ki kell pusztítani. Mit csinál Saul? Csak félig engedelmeskedik, és meghagyja a javát. És mi is keresztények hajlamosak vagyunk erre, hogy hát azt gondoljuk, hogy ez rendben van az életemben, ezt meghagyom az életemben, ehhez nem nyúlok, de az fog történni, hogy azt gondolod, hogy te ezt tudod kezelni majd. És az fog történni, hogy ezek a dolgok el fognak távolítani Istentől. Mert ez a céljuk igazából, hogy Istentől eltávolítsanak. Úgyhogy azt mondja Isten, nincsen haragom, de ha tövis és gazdjó ellenem, csatára megyek. Szóval mi igazából az Istennek harca? Kezdetektől fogva. És menjünk vissza Mózes 2-ben, ahol Isten azt mondja, hogy teremtsünk embert a képünkre és a hasonlatosságunkra. Ez volt Istennek a célja az embernek a teremtésével, hogy ember a saját képére és a hasonlatosságára. És Isten egy féltő szerető Isten, ez az egyik tulajdonság, amit én nagyon-nagyon szeretek Istenben, hogy ő egy féltőn szerető, egy féltékeny Isten, ő egy megemésztő tűz. Ezért, amikor neki van egy célja, ez azt is jelenti, hogy ő féltőn szerető és megemésztő tűz és féltékeny, hogy semmi és senki nem képes őt elfordítani attól a céltól. Senki és semmi. Tehát, hogyha Isten azt mondta, hogy embert a képmásunkra, akkor ma is ez a célja. Ma is ez a célja. A kereszténység az nem az, hogy valaki elmond egy imát, hogy a nevem bekerüljön egy könyvbe, és biztonságban vagyok, és amikor meghalok, a mennyországba kerülök. Nem ez a kereszténység. Nem ez a kereszténység. A kereszténység az, hogy én újjászületek, és ő aztán átformálja az én életemet, az ő fiának a ábrázatára. Hogy Rómában is mondja Pál, hogy akiket eleve ismert, azokat el is hívta, hogy ott van egy pár dolog, de egyet emelek ki most, hogy az ő fia ábrázatához legyen hasonló. Tehát az ott van Isten, és aztán ott van az ember, aki iszonyúan elbukik, és amikor Isten a bűn után ránézett az emberre, akkor az ember már egyáltalán nem nézett ki úgy, mint Isten. Mi volt a hazugság? Azt mondta nekik a kígyó, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. De a poén az az, hogy hát már olyanok voltak. Mert Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert a képünkre. Tehát már olyanok voltak. És hogy elhitték ezt a hazugságot, és mentek érte, és elbuktak, pont az hazugság következtében az lett az eredménye, hogy aztán pont ellenkezőképpen néztek ki, mint az Isten. És amikor az egyik, amit én hiszek Jézus Krisztusra, hogy az Ézsaiás azt mondja, hogy nem volt emberi alakja, amikor az 53-ban beszél a szenvedéséről, meg stb., hogy nem volt emberi az alakja. Hogy amikor Jézus elvégezte a megváltást, és én hiszem, hogy nem csak a korbácsütések, meg nem csak az miatt, hogy iszonyan megverték. Tehát ha valakit megvernek, akkor is még fel tudod ismerni, hogy ember. Én úgy hiszem, hogy Jézus Krisztusnak azért nem volt már emberi az alakja, mert az a rengeteg bűn, amit mi elkövettünk, meg az emberiségnek az egész bűnétől felvette, és ez teljesen eltorzította az ő emberségét. És amikor ránézünk, már nem is lehetett felismerni, hogy az ember ezt tette a mi bűnünk vele. De és pontosan azért volt erre szükség, hogy helyreállítsa azt a képet, ami elromlott. Teremtsünk embert a képünkre. Mert amikor mi elbuktunk, és ránk nézett Isten, akkor már nem lehetett Istenből felismerni. Nem lehetett felismerni a szeretetét, nem lehetett felismerni a kegyelmét, nem lehetett örömöt találni, békességet. Tehát nem volt ott már semmi. Tehát amikor a bűn végzett velünk, mi egyáltalán nem néztünk már úgy ki, mint Isten. Úgyhogy amikor a bűn végzett Jézus Krisztussal ott a kereszten, akkor ő sem nézett már ki emberként. Azért, hogy ez az isteni csere megtörténjen. Úgyhogy mi az Isten célja velünk? Azt mondja, ha gazd jő elém, meg tövis, csatára megyek. Úgyhogy ez a mi harcunk is. Tudjátok, hogy ma jöttem, vezettem, és nagyon ezzel gondolkoztam, így ezek az üzeneten gondolkoztam, így az ötvösnek a képe jött elém. Tudjátok az ezüstöt, hogy tisztítja az ötvös? Vagyis hát régen hogy tisztította, nem tudom, hogy manapság már hogy csinálják. De ugye ül az ötvös, hevíti, tudod, a, mit tudom én, a tába, az ezüstöt hevíti, és van egy ilyen lehúzókája, és mindig a kosz följön a felszíne, és lehúzza a koszt az ezüstről. És azt mondják, hogy az ötvös akkor volt elégedett, amikor belenézett a tálba, és meglátta a saját képét. És az, én úgy hiszem, hogy ezért vagyunk ma itt a világban. Hogy Isten munkálkodik, és hogy most milyen helyzeteket most kihoz, most ördöghoz, Isten hozza a helyzeteket, én most ebben nem megyek bele, nem ezt vizsgáljuk. Én hiszem, hogy minden jó ajándék Istentől van, és a tökéletesség Atyától száll alá, akiben nincs változás. De egy biztos, történnek dolgok veled. És az, hogy hívővé lettél, az nem garancia arra, hogy minden jó lesz. És minden tuti lesz, minden oké lesz. És ez nagyon szomorú, amikor az evangéliumot így hirdetik, a bővölködésnek az evangéliumot, hogy gyere Jézushoz, ő majd megállt téged, meggyógyít téged, sikeressé teszi a vállalkozásodat, Tomi, sikeressé teszi a vállalkozásodat. Szóval, amikor így hirdetik az evangéliumot, tudjátok mi ezzel a baj? Az, hogy az emberek ezzel a motivációval jönnek, és nem azért jönnek, hogy megismerjék őt, és ebben a megismerésben, ebben a személyes kapcsolatban ő hozzá váljanak hasonlóvá. Ez a baj. Ez az óriási probléma ezzel a, szerintem a bővölködésnek az evangéliumnak, hogy tudod, gyere Jézushoz, minden jó lesz. És azt hiszik, sok hívő azt hiszi, akik ebben hisznek, hogy én megmutatom, hogy milyen jó lélek, nézd meg, hogy engem Isten hogy megáldott, és akkor te is legyél hívő, mert téged is így meg fog állni, tudod. De én ezt nem találom meg itt. És hogyha Isten megállt, hála legyen érte, és megállt, tényleg megteszi, mert ő szereti a gyermekeit, és egy atya a gyermekét meg akarja áldani, el akarja őket árasztani. Szóval én nagyon sokat gondolkozok mostanában, hogy nézem ezt az egész földet, hogy Isten milyen gazdagsággal halmozta el az embert. Milyen forrásokat adott az embernek. Hogy manapság már azért minden lehetséges, amit az ember elgondol, vagy elképzel. De ez mind azért, mert Isten az ő gazdagságát ráhámozta az emberre. És ez az ő szíve ma is. De tudod, hogy ha tényleg, ha a szíved nincs rendben, és Isten rád árasztja a gazdagságát, akkor lehet, hogy utána a szíved még kevésbé lesz rendben. Érted? Úgyhogy sokszor Isten szerintem azért tart vissza dolgokat a gyermekeitől, a szeretet miatt. A zsidókat is, amikor bevitte az ígéret földjére, akkor figyelmeztette őket, és mondta nekik, és hiszem 5 Mózes 7-8-ban van, hogy ha majd az Úr bevisziteket, és laktok olyan házakban, amiket nem tépítettetek, esztek olyan szőlőről, amit nem ti plántáltatok, stb. Megszaporodnak a maráitok, aranyaitok, el ne feledkezzetek ám, hogy én hoztalak ki titeket. És Isten nem figyelmeztetne olyanra, ami nem veszély. És a hívőnek szerintem sokkal nagyobb a veszély, a bővölködés, a kényelem, tudjátok, amiben igazából mi élünk ma itt Európában. Ez sokkal egyébként nagyobb kihívás a jellemünkre nézve, mint az üldöztetés, vagy a nehézség, vagy a nyomorúság. Higgyétek el, hogy ez így van. Tudjátok, Dávid egy fantasztikus ember volt. Egész életében úgy értem, de amikor üldöztetve volt 13 évig Saul által, na, fantasztikus zsoltárokat írt a pusztában, a barlangban. Hihetetlen, tehát hihetetlen szíve lett az üldöztetés alatt, hihetetlen jellem alakult, jellemet formált Isten benne. Olyan szinten, hogy amikor kétszer is Isten kezébe adja Sault, akkor megkíméli az életét. Sőt, még azon is megolvadt a szíve, hogy csak egy darabot levágott Saulnak a köntöséből, hogy az se kellett volna. Az is, tudod, hogy ilyen szíve lett. Tehát tudjátok aztán, amikor király lett, és győzedelme, egyik győzelem a másik után jött, és jött a pénz, gazdaság, minden pörgött, minden jó volt. Aztán egyszer már csak úgy volt Dávid, hogy tudjátok mit, már nem is kell csatába mennem. Vannak nekem vezéreim, hadvezéreim, minden. Tudod, pedig azt mondja az írás, hogy amikor a királyok hadba szoktak vonulni. Amikor a királyok hadba szoktak vonulni, Dávid nem ment. Nem, mert elkényelmesedett. Győzelem volt, minden jó volt, Isten békességet adott. Nem volt semmi probléma, ők voltak ott a királyok a környéken, szóval semmi gond. És mi történt? meglátta Becsabét. Ismétek a történetet, nem megyek bele. Ezt csak azért mondom, hogy sokkal nagyobb kihívás, higgyétek el, ebben a környezetben, ebben a kultúrában, amiben mi élünk. Nem vagyunk üldöztetve, van kenyerünk. Ha éppen elfogyott a kenyered otthon, nincs pénzed, elmész, veszel ki a bankból, már rohansz is a boltba, veszel kenyeret. Tehát kinyitod a csapot, jön a víz. Ezek olyan dolgok, ami nekünk megvan, ami az emberiség nagy részének nincs meg. Tehát higgyétek el, hogy és ez veszélyes a jellemünkre. Mert elkényelmesedünk, hátradőlünk, tudjátok, és nem is törődünk a tövissel meg a gazdal, de amikor úgy érzed, hogy bánt egy-két dolog az életedben, és zavar, és elkezd zavarni, akkor tudd, hogy Istennek a szelleme az, aki mondani akar valamit. És bánj, ezzel bánod kell, bánj az életedben ezzel, ez nem jó, ez rabol tőled, ez távolít tőlem, ez nem jó a jellemednek, ez nem visz előre, tudod, bánj ezzel, mert Isten az, aki megy a tövis ellen, és ő harcol a gaz ellen. Úgyhogy ez én harcom is, ha a jó harcot akarom vívni, akkor ez kell, hogy legyen, hogy ő hozzá hasonlóvá váljak. Ez kell, hogy legyen. Régebben hallottam egy mondatot, ami mai nap is velem van. Nem tudom, hogy ezt a múltkor említettem el, de szerintem nagyon igaz, és ez valahogy így hangzik, hogy ez az élet nem tisztel téged. Nem tiszteli a vagyonodat, nem tiszteli a pozíciódat, nem tiszteli a hírnevedet. Ez az élet nem tisztel téged. Egyetlen személyt tisztel ez az élet, az pedig az Úrnak a szelleme. Csak az Úrnak a szellemét tiszteli az élet. És egyébként, mikor az életre gondolok, akkor Jézus Krisztusra gondolok. Tehát, hogy Jézus Krisztus olyan, mint egy kőszikla. Az élet olyan, mint egy kőszikla, igazából nagyon kemény. És hogyha az a kőszikla nem lett volna megütve, akkor nekünk semmi áldásunk nem lenne belőle. Értitek? Semmi. Az a kőszikla, ha nem lett volna megütve, az a kőszikla szétnyomott volna minket. Darabokra. Ilyen kicsi darabokra. És hullák lennénk. Kész. De mivel, hogy Isten megütötte azt a kősziklát, megütötte azt az életet, beesett az a mag a földbe, és elhalt az a mag, ezért lehet nekünk ebből a kősziklából életünk. Ezért ez a kőszikla most már nem szétnyom minket, és mivel, hogy Istennek a szelleme bennünk van, ezért, mikor itt vagyunk ebben az életben, és bizonyos dolgok történnek velünk, ugyanúgy, hogy a hitetlenekkel is történnek, ugyanúgy velünk is történnek, akkor ez miatt, hogy ez a kőszikla meg lett ütve, Isten tud bármit fogni, és azt a javadra fordítani. Bármit. De kell az együttműködésed. Tehát kell, hogy együtt működj, együtt munkálkodj az Istennel. Igazából nem tudom, hogy hány sorozat lesz. Én egyre jobban rájövök egyébként, hogy ez egy nagyon nehéz téma. És mindjárt meg is mondom, hogy miért. Mert én most még csak természeti dolgokról beszélek. Tehát igazából múltkor sem, és most sem fogom felemelni ezt egy magasabb szintre, hanem csak az élet dolgai, ahogy Isten ebben a természeti életben munkálkodik, mert ő ott van a természet felettiben, mi pedig itt vagyunk a természetiben, és próbáljuk meg, és valahol találkozik ez a kettő, és én próbálom megérteni, hogy végül is mi is a harc. És aztán rájövök közben, hogy van egy magasabb szint. És Pál apostoltól fogok nem sokára olvasni. És egy kicsit nehéz, mert megpróbálom valahogy alkalmazni a saját életünkre azt, amit ő írt. Pedig ő egy másik szinten harcolt. És ezt hagyj fejtsem ki egy kicsit bővebben. Akkor azt mondja, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Ugye, ha Pál apostolnak az életére gondolsz, akkor ő az egész életét egyetlen célnak rendelte alá. Az pedig az evangéliumnak a hirdetése volt, hogy vigye az evangéliumot. És ezt látjuk az életében, hogy ő viszi a jó hírt, és megy. És miközben ezt teszi, nagyon sok nyomorúság éri, megkövezik, háromszor hajótörés szenved, bottal megverik, üldözik, tehát ő leírja a nyomorúságait, amik érték. És ez mind azért, mert ő ennek a célnak, amire Isten elhívta őt, oda szentelt az életét, az evangéliumot vinni. Ugye? Na már mi, ugye, nekünk nem ez, ugye, tehát én amennyire ismerlek titeket, meg magamat, van egy munkahelyem, dolgozok, hogy fizessem a számlákat, eltartsam a családot, stb. És, de látom ezt az írásban. De nem látom ezt az életemben, és akkor kialakul egy ilyen feszültség, és próbálom megérteni, mi az a harc, és valahogy próbálom azt, amit Pál apostol ír róla, az ő tapasztalat, valahogy próbálom az én életemre alkalmazni, de van egy űr, keletkezik egy ilyen űr, nem tudom, hogy érezted-e ezt az űrt már valaha, de keletkezik egy ilyen űr, vagy feszültségnek is hívnám, hogy most ezt hogyan hozzam össze? Most hogyan hozzam én ezt össze? És itt van egy igevers, ami tényleg évekig zavarta. A szívemet zavarta az elmémet, és nem értem, és lehet, hogy ez lehet a beszélgetésünknek a témája. Elmondhatjátok, hogy mit gondoltok erről, de azt mondja Pál apostol 2 Timóteus 2.4-ben Timóteusnak, azt mondja, hogy egyetlen harcos sem elegyedik bele az élet gondjaiba, hogy tetszen annak, aki őt harcosával fogadta. Na már most otthon tényleg egy kicsit belementem ebbe, megnéztem a görögöt, tudod. Ez egy érdekes szó egyébként, ott egyetlen egyszer használja egyébként ezt a Biblia, ezt a szót, most ott. És pedig ez. Egy kicsit visszamentem egy gyökerig, egyet, mert tudjátok, vannak ugye a görögben gyökerek, visszamentem a gyökerek. Találtam még egy szót erre, mikor visszamentem a gyökerig. Oké, utána visszamentem még egy gyökert, most nem fogok belemenni így a görögbe, mert nem is készültem ilyen tanulmánnyal. Utána találtam 11 szót, így a dolgokra. Ugye, hogy mit érte az alatt Pál, hogy egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, egy harcos sem. Ugye, mit ért ez alatt Pál, hogy mik azok a dolgok? És viszont máshol meg a Biblia azt mondja, hogy aki nem dolgozik, tudod, ne is egyék. Tudod, vagy aki a családjáról nem gondoskodik, az rosszabb, mint a hitetlen. Tehát, és nagyon sok egyéb részletet említ az élet dolgairól a Biblia, amiről igenis ott vagyunk, tudod, élünk vele, hát nem. Tehát mire gondol Pál apostol, amikor ezt mondja? És hát nekem most van egy verzióm. Van egy verzióm, hogy mi. Mert én szerintem, és ez az én véleményem, Pál apostol arra gondol, hogy egyetlen harcos, aki ebben a küzdelemben részt vesz, nem rendeli alá az életét ezeknek a céloknak. Dolgozni menjek, fizessem a számláimat, neveljem a gyerekemet. Tehát, hogy nem ennek rendelem alá, hanem inkább úgy látom, a harcos úgy látja ezt, hogy minden, ami van, minden dolog, minden az életnek minden részlete, az azért van, hogy a fő célt elérjem. Oké? Okay? A fő célt elérjem. A fő cél meg a következő. Az Istennek az elhívása te életedre. Ez a fő cél. Ez a fő cél. Ugye, és úgy kezdtem a múltkor itt, hogy Pál apostol, hogy az volt a főige versünk, hogy a hitet megharcoltam, futásomat elvégeztem, végezetre eltitetett nekem az igazság koronája. Ugye? Hogy Pál apostol megharcolta ezt a harcot. Tehát én úgy értelmezem ezt az igeverset, hogy nem szólhat az életem csak arról, dolgozom, eszem, fizetem a számlákat. Tehát, hogy kell, hogy legyen egy sokkal magasabb cél, amire én fókuszálok, és az, annak rendelek alá minden mást. És hogyha valami nem oké ezekben a célokban, vagy valami nem úgy sikerül, hogy én elvártam, nem akadok ki. Mert a fő célt tartom szem előtt. És Jézus Krisztusnak is tudjátok, mi volt a fő célja. Mindig azt a fő célt tartotta szem előtt. Mindig a fő cél volt szem előtt. Mondja egyszer így, így mondja Jézus, hogy mit mondjak, atyám, ments meg engem ettől az órától. De ezért jöttem. Ezt a fő célt tartotta mindig szem előtt. Én azért jöttem, hogy menjek a keresztre, és fizessek az emberiségnek a bűnét. És az a zsidó, azt hiszem, a zsidó levél mondja, igen, hogy az előtte levő örömért szenvedte el a keresztet. Tehát, hogy mondhatnánk így is, hogy Jézus az örömre tekintett, arra az örömre tekintett, ami majd az egész örökkévalóságon át végig fog benne lenni, a szívébe lesz. Azért, mert megváltott minket. Oké? Okay? Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy így lefelé nézünk, ránézünk a körülményekre, ez zavar, itt egy kis szenvedés, és aztán elkezd az élet körülöttünk forogni. Ilyenek vagyunk mi emberek. Viszont Isten azt akarja, hogy tekintsünk föl, és a célt nézzük. Azért mondja ezt, hogy nézzétek a hit fejedelmére és bevégzőjére. Aki, a Károli úgy fordítja, aki az előtte való öröm helyett. Így fordítja a Károli. De az eredetiben pedig az van, hogy az előtte való öröm miért szenvedett keresztet. Tehát Jézus példaként állít elénk. Úgyhogy kell, hogy legyen a célom, az a cél, amit az Isten adott nekem, és annak rendelek alá mindent. És amikor ez megtörténik, amikor így élem az életem, akkor nem számít, hogy a börtönben vagyok, mint Pál és Silás, akkor is tudok énekelni, és dicsérni félkor az Isten. De hogyha ezek a mindennapi dolgok, amiről Pál apostol ír, vagy egy harcos sem megy, ha ezek a mindennapi dolgok határozzák meg az életem, akkor elég nagy probléma, hogy megvertek, és itt ülök a börtönbe. Értitek? De hogyha van egy fő cél, és most szeretném tényleg a fő cél, az nem tudom kinek mi az elhívása, és abban sem vagyok biztos, hogy benne vagy már az elhívásodban, egy értelemben. Tehát elhívott, hogy közösségben legyünk a fiával, 1 Korintus 1:9. Tehát vannak olyan elhívások, amik adottak minden hívőnek egy értelemben ugyanaz. Minden hívő el van hívva, hogy közösségben legyen, minden hívő el van hívva arra, hogy átformálódjon az ő képére. Tehát vannak ilyen adott, minden hívő el van hívva, hogy meg legyen szentelve az élete. Tehát vannak ilyen adott dolgok, lefektetett dolgok, de valami itt nincs benne. Tehát nem minden van itt benne. És azért nem, mert nem vagyunk egyformák. És engem nem hívott el arra Isten, hogy kivezessem az Izraelt Egyiptomból. Téged meg nem hívott arra el, hogy te legyél Ábrám, és elhagyd. Ú, tényleg? Ha már itt tartunk, Ábrám. Figyeljetek, én tudjátok, mire jöttem ma rá? Figyeljetek, ez nagyon jó lesz. Én megdöbbentem a minap, ahogy olvastam kicsit Ábrahámnak az élettörténetét. Tudjátok, engem mindig úgy tanítottak, és még a McIntosh könyvében is ez van. Ez van a McIntosh könyvében. Tudjátok, hogy szeretem a McIntosh könyvet mondjuk. Ne haragudjatok, mostanában nem vettem a kezembe, pedig ti adtatok nekem egy ajándékot. De hogy még McIntoshtól is ez jött le, hogy így történt, hogy Isten elhívta Ábrámot, figyeltek. Oké, Ábrám akkor fogta apját, meg mindenkiét fog, elindult Kánaán földjére, de Háránban megálltak. Ott meghalt az apja, és akkor Ábrahám folytatta az elhívásába. Ugye? Te bólogasz, hogy nem így történt. De ki az, aki úgy gondolja, hogy így történt? Mert engem így tanítottak. Emlékszem, nem egyszer lejött ez, hogy még Ábrahám... Mi?
Nekem is van ilyen emléke, hogy így.
Igen, így, igen. Így figyelj, hogy még Ábrahámnak is McIntosh azt mondja, hogy Ábrahám nagyon jó jelképezi azt, hogy még neki is ott voltak, hogy milyen erőteljesek a rokoni kötelékek, hogy az apjának meg kellett halnia, és csak utána tudta folytatni az elhívásába. De ha figyelmesen olvasod, akkor azt fogod látni, hogy még nem volt elhívás, semmi elhívás nem volt, akkor Ábrahám apja, Táré, fogta Ábrámot, most hát akkor még nem volt Ábrám, tehát Abrám volt, fogta Abrámot, és még egy fiút, a Lótnak az apját, aki meg is halt egyébként, ugye meghalt Ur-Kasidimban Lót apja, fogta őket, és elindult Kánaán földjére. És semmi elhívás nem volt, és az apja fogta őket, és elindultak. De Háránban megálltak, és ott letelepedtek. És aztán ott meghalt Táré. Így fejeződik be a 11. fejezet. 1 Mózes 11. És a 12 úgy kezdődik, és akkor az Úr adta az elhívást. Csak egy dolgot figyelmen kívül hagytunk, és szerintem nagyon sokan, hogy Táré 205 éves volt, amikor meghalt. 70 éves volt, amikor Abrám született. Számolj ki, számolj velem. 75 éves volt, amikor Abrám született. Nem, 70 éves volt ő. Nem tudjuk, hogy mikor mentek el Háránba, mikor telepedtek le pontosan, de azt tudjuk, hogy Abrám 75 éves volt, amikor elhagyta Háránt, és elindult Kánaán földjére az Úr elhívása szerint. Tehát az azt jelenti, hogy ha Tári 205 évesen halt meg, az azt jelenti, hogy ott hagyta az apját. Tehát az apja nem halt meg. Tehát nem az történt, hogy... És tudjátok, ez azért most azért emelem ki, mert mi nagyon hajlamosak vagyunk, hogy úgy olvassuk a Bibliát, hiszen nagyon sokszor olvastam már, ez soha eddig nem tűnt fel, hogy nem is úgy van, ahogy én hittem. Tudjátok, hagyd mondjam ezt. Mi van, hogyha nagyon sok minden úgy van még? A Bibliában. Ha nem úgy van, ahogy te hitted. Mi van akkor? Azt gondolom, hogy mind nagyon sok ilyen van a Bibliában. Ezért kell nagyon nyitott szívvel, imádkozó szívvel, őszinte szívvel, odafigyelő szívvel olvasni az írás, mert szerintem nagyon sok minden még. Nem is úgy van, ahogy mi hiszünk. Szóval az, amit mi hiszünk, nagyon meghatározza az, ahogy olvassuk, meg ahogy hallunk. Nagyon meghatározza. Úgyhogy nekem ez egy ilyen ledöbben. Mondtam Mártinak, és Márti is. Mondja, tényleg? És elkezdte is, hogy ez tényleg úgy van? Mondom, tényleg, ez tényleg úgy van. Nem fantasztikus, hogy igazából Abrámot nem tartották vissza a rokoni kötöttségek. Ahogy Isten szólt neki, ment Isten. Semmi ilyesmit nem olvasunk. És valaki beleolvasta ezt, de hogy miért, azt nem tudom.
Né? Még 50 évig élt utána az apja.
Lehet, hogy még tovább is, ugye? Mert...
Most összeadtam, 70-75.
Nem, tovább, mert 205 évesen halt meg. Igen. 70 meg...
65, még 65.
Jó, mondjuk ez már csak részletkérdés. Igazából még a megszületett a izé. Na mindegy, ne menjünk el most a témától, de még akár meg is láthat a Izmárt, meg Izsákot is, akár, hogyha nem tudom, hogy találkoztak-e, hogy hogy volt ez után, erről nem beszél a Biblia. Na mindjárt 6 óra? Hát, még benne sem mentünk abba az igeversbe, amit el akartam olvasni, de ebben még belemegyünk. Ez pedig a 2. Korintusban lesz. 2. Korintus 3. Ja, és emlékeztek, hogy 6 dolog volt, amit említettünk, és az első az a jellemformáló, hogy a mi harcunknak, tehát hogy Isten itt hagyott minket a világban. Istennek az a célja az emberrel, hogy olyan népet formáljon magának, akik neki szellemi áldozatokat hoznak. Nem csak ebben az életben, hanem az egész örökké valóságon át. Tehát, hogy mi szolgálni fogunk az Úrnak, de nem olyan értelemben, hogy Isten megalkotott minket, hogy majd lemossuk az autóját, hogy így szolgáljunk felé. Na jó? Múltkor melyiketek mosta le az autómat? Zoli vagy István? Melyiketek is volt? Már nem emlékszem pontosan, már romlik a memóriám. Ennyi évmillió év után. Ugye? Nem ilyen módon fogunk, hanem mi egy királyi papság vagyunk, és szellemi áldozatokkal áldozunk az Istennek. Tehát befogadjuk, és neked más a kapacitásod, nekem más a kapacitásom, növekszik a kapacitásunk ebben az életben, ahogy befogadunk Istenből, de remélhetőleg egyre többet be tudunk fogadni belőle, és egyre jobban meg tudjuk érteni, hogy kicsoda ő, mert azt adjuk vissza. Amit belőle fogadunk be, azt fogjuk visszaadni neki. Akár hálának a formájában, akár úgy, hogy adok, valakit megáldok, pénzt adok, megyek szolgálni. Tehát nagyon sok, rengeteg aspektusa van annak, hogy hogyan szolgáljuk az Isten, de alapvetően mi azt adjuk vissza, amit befogadunk. Ezért nagyon fontos az, hogy hogyan látom az Istent. Ez nagyon fontos. És ez a következő igeversünk. Egy Pál apostol beszél 2. Korintus 3-ban, Én a hatodiktól fogom most olvasni. Aki alkalmasakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít, vagyis életet ad. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálat, ez a törvénynek a szolgálatáról beszél, dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellemnek szolgálata. Tehát a Szent Szellemnek van egy szolgálata, és mindjárt meglátjuk, hogy itt mire gondol Pál. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges volt, ugye ezt tette a törvény, ugye a kárhoztatást. Igazából a törvénynek az volt az abszolút szerepe, hogy rámutasson arra, hogy mennyire képtelen vagy Istennek tetszeni. Vagy nem tudsz. Nem juthatsz még csak a közelébe se azáltal, hogy te megpróbálod. És hogyha még úgy voltál vele, hogy oké, a 9 parancsolatból megtartottam mind a 9-et, akkor is volt ott még egy parancsolat, ami a szívet hívta ki. Az pedig mi volt? Ne kívánt. Még ha azt meg is tudod tenni, hogy ne ülj, ne lopj, oké, ezektől megtartóztatod magad, de ott volt ez, hogy de nem is kívánhatod. Na hát azért egy őszinte ember azon ezen már el kellett, hogy gondolkozzon, hogy hú, tényleg? Hát akkor én törvény által nem fogok tudni megfelelni az Istennek. Ja, és nem beszélve a zsidóknak a több mint 600 rendeléséről, amit nekik be kellett tartania. Úgyhogy egy őszinte zsidó, figyeljetek, egy őszinte zsidó irgalomért könyörgött. Ismeritek azt a, ez egy ilyen kicsit vicc, hogy egy fickó mennyországba kerül, és akkor azt mondja neki Péter, hát tudod, mi itt most ilyen pontrendszereket csinálunk, és mielőtt be tudnálak engedni, 100 pontot el kell érned, és csak utána tudnak beengedni. És akkor azt mondja a keresztény fickó, ez nem hiszem, hogy probléma lesz. És akkor kezdi Péter, hogy jó, na, mondd el, beszélj az életedről, mesélj valamit. És akkor mondja, hát, gyülekezetbe jártam. És akkor mondja Péter, oké, egy pont. És akkor folytatja, hát, 40 évig házas voltam, soha nem csaltam meg a feleségemet. Még egy pont, csak egy pont. Egész életemben hűséges voltam, és egy pont. Folytas. Hát, tizedet fizettem, és akkor mondja erre Péter, fél pont, megosztottam a hitemet, jó, még egy pont, és akkor tudod, ott van, hát ne csináljátok már ezt, hát hogyha ennyi pont kell, hogy bejussak, hát Isten irgalmaz nekem, és akkor el azt mondja Péter, bingo, gyere be, hogy tudjátok, hogy ez a lényeg. Ez a törvény. Ezért van a törvény, hogy rágyere arra, hogy nem tudod megcsinálni. Azáltal, hogy megpróbálod jó lenni, meg be nem tudod. És fel kell, hogy kiállsz, Uram, irgalmaz nekem, és Isten azt mondja, bingo. Hát ez a lényeg, hogy az én törvényem elvezet az irgalomhoz, a kegyelemhez, ahol te szeretetet, irgalmat tudsz elfogadni, és én ajándékba adok neked mindent. És amikor ez megtörtént, akkor már egészen más harcod lesz. Majd meglátod. Majd fogsz te harcolni, hogy a hitedet megtartsd, fogsz te harcolni a kételkedésed ellen. Ott lesznek harcok, de nem az a harcod, hogy bejuss. Az egy ajándék. Figyelj, az egy ajándék. Na szóval, de itt a igevers, és mindjárt be is fejezem. Mikor kezdtem? Jó van. 50 percen már beszélünk. És tehát azt mondja Pál, hogy ez a szolgálat dicsőséges volt, mert azt mondja, nem is nézhettek Mózes arcára, az ő arcák elmúlt dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a Szellemnek szolgálata, mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt, mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk, és nem miként Mózes, aki leplet borított az arcára, hogy ne lássák Izrael fia az elmondónak végét. Tudjátok, hogy Mózes miért borított leplet az arcára ott? Azért, mert nem akarta, hogy lássák, hogy ez elmúlik. Tudjátok miért? Mert hogyha elmúlik, akkor nem is dicsőséges igazából. Mert az nem dicsőség, ami elmúlik. Az a dicsőség, ami megmarad. És ez az evangéliumnak a dicsősége, ami megmarad. Ez az igazságnak, ez a Szellemnek a szolgálata. Az a dicsőség, amit mi kaptunk, ez az, ami megmarad. És aztán itt jön a lényeg, az az igevers, és ezzel fogom befejezni. 4-be már nem fogok belemenni. De megtompultak az ő elmék, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál, fedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el, sőt, mindmáig, amikor csak olvassák, Mózes lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér valaki az Úrhoz, akkor lehull ez a lepel. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak szellem, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, mint az Úrnak a szellemétől. Ez az igevers. És ezt gondolom, nagyon jól ismertük ezt az igeverset. Ezért hangsúlyoztam azt, hogy nagyon fontos, hogy te milyen Istent látsz. Ki az az Isten, akire fókuszálsz? Ki az az Isten, akit megértettél? Mert az ő képére változol. Vele, azzal az Istennel vagy közösségben, és az ő képére változol. Hogyha fogunk egy kisgyereket, és leültetjük a tévé elé már kicsi korától kezdve, és mindig csak focit nézetünk vele, előbb-utóbb mi lesz belőle? Focista, nem? Vagy szurkoló, ugye? Én nem vagyok annyira oda a fociért. Volt egy nevelőapám, egy mostanapám, az nagy Fradi szukker volt. Azt néha így nézte a meccset otthon, és amikor a Fradi gólt rúgott, az felugrott, azt akkorát kiáltott, hogy mi úgy megijedtünk mindig. De ez történik egy gyerekkel, hogyha állandóan mondjuk focit nézne. De mi történik velünk, hogyha az Úrnak a szépségét szemléljük? Hogy azon elmélkedünk, ha róla gondolkodunk. Én a buszvezetés közben hallgattam az Exodust, végighallgattam az Exodust. Azért jó egyébként ez a buszvezetés, mert tudsz közben hallgatni. De csak én csak neked mondom, hogy csak az egyik fülemet dugom be. Ezt csak neked mondom, jó? Úgyhogy nyugodtan jöhetsz arra, nem mind a kettőt. De egy igevers megütött, hogy Isten mondja nekik. És ez rögtön szinte azután, hogy kihozza őket a szolgaságból, hogy ha látod az ellenségednek a szamarát, hogy elkoborolt, vidd vissza neki. És ez így megütött. Miért mondja ezt Isten? Ezen gondolkoztam, hogy ezt miért mondja Isten? És arra jöttem rá, hogy azért mondja, mert ő ilyen. Mert hogyha Isten itt élne, és remélhetőleg itt is él egyébként, nem tudom, hogy még eljutott-e arra pontra, eljutottam-e már, hogy ezt megtenném, de ez a cél, oké? Okay? Az a cél, hogy Istenhez hasonlóvá váljunk. De hogyha Isten itt élne, emberként a Földön, akkor ezt tenné. Hézzétek el, Isten a szentséges, a magasságos, a tökéletes. Megtalálja a gyűlölőjének a szamarát, aki utálja, gyűlöli, átkozza, és fogja, és visszaviszi a házához. Tudja, hogy ő Isten, ő tudja, hogy hol lakik. Bekopogtam. Megtaláltam a szamarát. Miért teszi ezt? Mert Istennek mindig az a szíve, hogy helyreállítsa a kapcsolatot. Azért teszi ezt, mert a kapcsolatot akarja helyreállítani. És azért mondja nekünk is, hogy szeressétek ellenségeiteket. Ki tudja, hogy ez a szeretet, amit adsz annak, aki téged gyűlöl, vagy az az ima, amit mondasz érte, akkor majd megfordul a szíve. És a legnagyobb barát lehet belőle, tudod. Úgyhogy itt van nekünk az ige, megismerjük Istent, hogy milyen az Isten, gondolkodunk, elmélkedünk, fókuszálunk rá, imádkozunk, közösségben vagyunk vele, és dicsőségről dicsőségre változunk, mint az Úrnak a szellemétől. És egyébként Pál apostol itt szerintem arra utal konkrétan, hogy törvényről a dicsőségre. Ugye, mert beszél a törvénynek a dicsőségéről, és azt mondja, mert tudod, ha, és hogy mondjam, ha azt gondolod, hogy a te szívedben már nincsen semmi, egy icike-picike törvénykezés sem, tudod, ha azt gondolod, hogy te már tényleg teljesen szabad vagy ettől, és csak kegyelem által élsz, és kegyelmet adsz mindenkinek, és nincsen ilyen hasonlítgatás, abszolút semmi hasonlítgatás nincsen, már nincs ott törvény, ha azt gondolod, akkor lehet, hogy becsapod magad, mert lehet, hogy van még. És Pál apostol azt mondja, ott van az Ószövetségnek a dicsősége. Figyeljetek, és mi ezzel tudunk egyébként a leginkább azonosulni, mert kiskorunkban is megtapasztaltuk azt, ha jót cselekszel, jót kapsz. Ugye, ha rosszat cselekszel, rosszat. Ha ötöst hozol az iskolából, dicséretet kapsz. Ha egyest, akkor nem fogsz dicséretet kapni. Ugye? Ezt már kiskorunkban megtapasztaltuk. Úgyhogy nekünk sokkal, de sokkal közelebb van így a törvényhez és a szívünkhöz. A bukás miatt. De van egy... De Pál apostol azt mondja, de annak a dicsősége, mi arról elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre. Úgyhogy remélhetőleg, amint ez a jelenformálódás történik a mi életünkben, akkor egyre kevesebb lesz abból a törvényből, és egyre több lesz az ő dicsőségéből, a szeretet és a kegyelemnek a dicsőségéből. Úgyhogy ez az, amit a harc tesz, az egyik dolog, hogy jelenformáló hatása van. És az biztos, hogy nem úgy megyünk el ebből a világból, ahogy bejöttünk ide. Nem úgy fogunk távozni. És amit elviszel, az te vagy. Nem a ruhádat, nem a terveidet, az épületeket, amiket terveztél, Zoli. Semmit. Azt fogod vinni, aki vagy. És én valahogy ezt úgy tudom elképzelni, most ez nem tudom ma látámasztani igével, ez csak egy én, ez az én személyes elképzelésem, hogy ez kicsit úgy fog történni, hogy amikor ott leszek, átmegyünk a tűzön. Ugye, mert Pál apostol azt mondja, hogy ki mit épített, az a nap fogja ezt nyilvánvalóvá tenni, mert tűzben jelenik meg. És hogy ki mit épített, majd a tűz meg fogja próbálni. Tehát Isten a megemésztő tűz maga. Én átmegyek ezen a tűzön, de ez nem a purgatórium, hogy a katolikusok tanítják, hanem ez Istennek a megemésztő tüze, és nem fog évezredekig tartani. Úgy gondolom, hogy ez egy rövid időszak lesz. Amíg átmegyek, és ez a tűz, ez mindent, de mindent el fog égetni, ami én tettem, gondoltam, mondtam, de nem Isten dicsőítette, vagy nem szeretett volt a motivációja. Tehát minden, ami fa, szén, a pozdorja, mindent el fog égetni, még a jellememből is. A jellememből, ha úgy haltam meg, hogy bizonyos dolgokkal nem számoltam le, tudod, el fogja égetni. De ugyanakkor én véleményem szerint, ez itt a vélemény, hogy viszont azok a jó dolgok, amikért harcoltam, amikért kiálltam, az értékrendem, amire Isten azt mondja, igen, ez az, amit én munkáltam a te életedbe. Ez az. És te ezért kiálltál, és te ezt akartad, és együtt csináltuk ezt. És ez megvan neked, és ezért te kiálltál, azt meg így valahogy így ki fogja emelni. Értitek? Tehát mint egy szövegkiemelővel tudod, kiemelsz egy írást, és valahogy ezt így ki fogja emelni, és ez fog ragyogni, ez lesz az enyém így örökre, és ennek fog Isten úgy dicsőséget adni, és ez fog az örökkévalóságon át ragyogni. Tehát az, hogy én kivé válok itt ebben az életben, az nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, mint az, hogy mennyi szolgálatot végzek az Úrért. Érted? Tehát az, hogy kivé válunk, az messze-messze fontosabb. Az, hogy most mennyi pénzt adtam, kinek, hogy, hova mentem evangelizálni, mennyit olvastam a Bibliámat. Úgyhogy befejezésül, ha Isten tényleg úgy érzed, hogy van valami, amit változtatnod kell, a Szent Szellem már egy ideje újra és újra rámutat bizonyos dolgokra az életedbe, akkor azt tud, hogy ez azért van, mert Isten azt mondja, hogy nincsen haragom. Nem haragszom rád. Ez annyira jó, nem? Nem haragszom rád. De ha gaz jön elém, tövis, csatára megyek ellene. Úgyhogy én egyébként akarom is. Tehát ami engem illet, én látom az életemben, hogy mennyi mindent kell még az Úrnak munkálkodnia, formálnia, dolgoznia, de én benne vagyok. Tehát én úgy vagyok, hogy Uram, csináljuk. És Isten azt mondja, igen, ennyire van szükségem, hogy benne legyél. Mert ha csak a karosszékbe hátad ölsz, és azt mondod, mindegy, azzal nem tudok mit kezdeni, tehát azzal nem tud Isten dolgozni. Ott kell még egy megtörés. De hogyha már úgy vagy, hogy oké, változtass, csináljuk, amit te akarsz, ülök, Isten azt mondja, hogy azzal tudok dolgozni. Ja, úgyhogy Atyám, ilyen emberek akarunk lenni. Akik igent és áment mondanak a te tervedre, a te akaratodra. És hisszük, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy mi ebben az életben tényleg kikké válunk, hogy egyre jobban hasonlítsunk hozzád, egyre jobban úgy szeressünk, ahogy te szeretsz, úgy bocsássunk meg, ahogy te megbocsátasz. Atyám, olyanok akarunk lenni, mint te, mert az annyira csodálatos az, aki te vagy. Az annyira lenyűgöző, hogy te kicsoda vagy. És atyám, sok mindent megtudhatunk rólad, a hatalmadról, a világ alkotásaiból, ezt megértjük, hogy milyen nagy, milyen bölcs vagy te. De a te szívedet ezt tényleg csak a sebeiden keresztül tudjuk megismerni. Hogy te hagytad, hogy megsebezzenek téged. És hagytad, hogy meghalljál azért, hogy mi élhessünk. Hogy atyám, nyisd meg a mi szíveinket, segíts nekünk egyre jobban, egyre tisztábban látni, hogy te kicsoda vagy, mert arra képre akarunk átformálódni. A te fiad Jézus Krisztusnak a nevében imádkozzuk ezt. Amen.
Amen.